Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, és jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben, az ismétlésben vagy az interneten hallgatják a műsorunkat, akármelyik időpontban. Máté Gábor a mai vendégem, nagy örömömre. Azért is örülök, mert egy olyan darabot láttam a közelmúltban, amelynek ő az egyik készítője, Jánosi Lajos az írója, és azt hiszem, hogy együtt formálták a darabot, a Kamrában láthattam. Engem ez nagyon megragadott. Valószínűleg azért, mert úgy érzem, hogy vannak olyan feldolgozatlan részei az én generációm elmúlt sok-sok évének, amelyeknek a feldolgozásához segítségre van szükségünk, és bevallom, hogy én úgy érzem, hogy ez a darab segített. Vicces címe van, Itt élet, lehet úgy is mondani, hogy itt élet, hogyha rosszul hangsúlyozunk, vagy jól, és ez egy Jánosi Lajos könyv, aminek eléggé bonyolult címe
örök
van.
Örök és mindenhol idő.
Így van. Üdvözlöm, Máté Gábor. Beszélünk először erről a dalabról?
Beszéltünk,
Neked persze. Amikor elolvastad ezt a könyvet, akkor ilyen reveláció érzésed volt, hogy ja, tényleg, ez így volt, és ezért volt az, hogy nem tudtunk úgy rendesen, mert mint az a generáció nem tudott rendesen felnőtté válni?
Ilyesmi, illetve... Az az igazság, hogy egy interjút olvastam a szerzővel, Jánosi Lajossal, tavaly karácsony után valamivel.
Itt ült a Dobszerdában is.
Igen, tudom, azt is meghallgattam, az is nagyon izgalmas, érdekes beszélgetés volt. Tehát egy interjút olvastam, és az interjúban kiderült egy érdekes vonulat, ami a könyvében benne van, hogy mi történt az apjával, illetve, bocsánat, úgy kell mondanom, hogy a regény főszereplőjének az apja milyen fordulaton ment át a kádárkor után, illetve a rendszerváltozás utáni pillanatokban. Tehát tulajdonképpen azt lehetett várni tőle, hogy azok alapján, az elvek alapján, ahogy addig élt és végigcsinálta a kádárkorszakot, azután ő besorolódik mondjuk a kisgazdapárt hívei közé.
Hát és mert egy keresztény,
igen, keresztény közé, ezt hívták keresztény középnek, ahol amiben ők élnek, a regény szereplői, vagy
nagyobb. Mármint a szülők.
A szülők, és valamelyest ugye hát a gyerek is, vagy hát ez az Andris nevű fiatal ember, aki ebben cseperedik, hát onnan kapja az alapokat, igen, hogy úgy mondjam, vagy hát ott él. És hogy tulajdonképpen az apa figura egy változáson megy át. És ez annyira elkezdett engem izgatni, mert tulajdonképpen én azzal foglalkozom, vagy engem emberként az foglalkoztat, itt élő emberként, az foglalkoztat, hogy tulajdonképpen ez a mostani állapota az országnak, ez vajon miben gyökerezik? És valahogy az az érzésem, hogy ez rokonítható a közelmúltunkkal. Tehát az, amiben a Kádár korszakban az emberek hozzászoktak valamihez, egyébként az előző korszakban is hozzászoktak valamihez, tehát tulajdonképpen a Horthy korszak is magában viselte azt a valamit, ami aztán később lett ugye a Kádár korszakban, és a Kádár korszaknak a nyomai, noha természetesen a mostani életünk nem hasonlítható a Kádár korszakhoz, de mégis...
Itt vannak azok bennünk.
Tehát, hogy mondjam, az állampolgári lét és az állampolgári gondolkodás és, hogy mondjam, a dolgokba való, a dolgok elfogadása és beletörődés bizonyos dolgokba, az bizony már, hogy mondjam, genetikusan is a miénk. És tulajdonképpen emiatt gondoltam fontosnak ezzel foglalkozni.
Azért érdekes, amit te most mondasz, mert az én számomra is egy ilyen euréka érzés volt, hogy hát én is a kádárkor utolsó 20 évét ugyanúgy végigcsináltam, mint te és a többiek, akik itt éltek akkor Magyarországon. Én ugyan jóval felnőttebb voltam, de ismerem azt a korosztályt nagyon jól, akik akkor kamaszottak, vagy hát ugye itt a Jánosi Lajos egy gyerekkorról, óvodáskortól egészen a felnőtti válásig írta meg az ő nagy regényét, és ebből csináltátok a darabot. De én is kerestem mindig valahogy azokat a pontokat, amikor visszakérdeztek tőlem külföldön például, hogy mi is volt ez a kádárkor, mi volt a baj, hol volt ez ilyen nagyon elrontva, és bevallom őszintén, hogy nagyon pontos látleletet nem tudtam erről adni. Magam is gondolkoztam rajta, és most, hogy láttam ezt a darabot a kamrában, hirtelen, mint hogyha ilyen villanyok fölgyulladtak volna, hogy de tényleg az volt a baj, hogy nem mertük kimondani, nem tudtuk megfogalmazni. Ezt is mondták meg, azt is, és nagyon nehéz volt a kettő közül kiválasztani. Hazugságok tömege, és így tovább. És hogy ez most akkor hogy csúcsosodott ki bizonyos dolgokban, amik ezt a darabot a leginkább jellemzik.
Igen.
Mondjunk hát, néhány példát erre szerintem, mert akkor jobban érti a hallgató is. Mert
eleve a darab azzal indul, hogy van egy házvezetőnő jellegű valaki a családban, aki ugye kakaót készít, és minden reggel leteszi a kakaót ennek a fiatalembernek az asztalára a konyhában.
Amivel azt is jelzik, ugye, hogy egy olyan környezetben nő fel ez a kisgyerek, ahol minden rendben van, minden megvan, minden alá van téve.
És tulajdonképpen ez önmagában már egy jelentmondás, ugye, hogy tulajdonképpen egy közel úgy mondanám, hogy egy üldözött osztálygyermeke.
Reakciósnak.
De miután orvos szülőkről van szó, azért mégis valamelyest, hát ha elkényeztetjei nem is voltak a rendszernek, de a védetjei vagy a jól kereső réteg, vagy a jobban kereső réteghez tartoztak. Tehát mondjuk megengedhettek maguknak egy ilyet, hogy egy házvezetőnő ott sürgölődjön a konyhában. Na most eleve ez már egy ellentmondás, mert maga a házvezetőnő viszont munkásparaszti származék, tehát ő volt akkor a kegyeltje, hogy úgy mondjam, a rendszernek, és ővék volt úgymond a hatalom, ugye? Hát ez volt a szlogen, hogy ugye
munkásosztály
és munkásparaszt kormány, tehát a munkásparaszt osztály a vezető hatalma ennek a rendszernek. Igen. Tehát ennek a rendszernek a vezető hatalma ott ül a konyhában beosztottként a rendszer puha ellenzékéhez tartozó keresztény középosztály konyhájában csinálja a kakaót. Ez önmagában szerintem egy olyan történet, ami már meg is állhatunk, mert gyakorlatilag ezzel az ember belegondol, akkor van, mint törni a fejét. És hát ha azt veszem, hogy elmondja ez a fiatalember a darab elején, hogy a kakaót milyen körülmények között itta, és milyen változások álltak be az alatt a világban, és hát a változások mennyire nem voltak valódi változások, ugye ha csak arra gondolunk, hogy amikor mindenki tudta az országban, hogy a Brezsnyev halála után, ha egy idősebb embert neveznek ki a Szovjetunió első titkárának, akkor az nagyon rövid időn belül meg fog halni, és aztán majd jön a következő, aki szintén egy idős ember, aki szintén nagyon hamar meg fog halni, és aztán jön majd. Ehhez képest az volt az érdekes, amikor a Gorbacsov jött, mert akkor egy pillanatra megállt az élet, olyan szempontból, hogy ott jött egy olyan változás, amire senki se számított.
Hát például ez, amit most említesz, a remény fogalma, az nagyon érdekesen alakult a Kádár rendszerben, erre ez a darab is rávilágít, hogy voltak olyan dolgok, amire azt gondoltuk, hogy na ez talán tovább lépést fog eredményezni, talán itt most valami megváltozik, és hittünk benne, és aztán egyszer csak így, hogy fenét, de hogy változik meg, mindig minden ugyanaz maradt. És az egyszer csak történt valami váratlanul, amire meg azt gondoltuk, hogy hát ez semmi, ez nem érdekes, és abból jött elő egy új rendszer. Szóval egy csomó ilyen váratlanság
volt. Az is benne van, hogy nem a társadalom oldaláról változott meg a dolog. Tehát ugye ez önmagában egy nagyon lappangó semmittevés, hogy úgy mondjam. Tehát az, hogy tulajdonképpen itt bármi történhetett, nem innen indult, nem tőlünk indult a változás, hanem adódott egy olyan világpolitikai helyzet, amiben már más nem is lehetett csinálni. Akkor, ha megkérdezték volna az embereket, az emberek nagy része a kádárizmus mellett, a kádár korszak mellett szavazott volna.
Persze.
Igazság szerint. Hát Kádár mindent megadott az embereknek.
Hát a gulyás kommunizmus az tökéletesen működött.
Kis kertek, kis trabantok, azok szinte elérhető távolságban voltak. Nem volt ugye munkanélküliség, sőt közveszélyes munkakerülés volt. Mindenkinek valami apró dolog azért megadatott, és ezzel el lehetett lenni, és még azt is lehetett mondani, hogy bezzeg a többi szocialista országban sokkal rosszabb a helyzet.
Csak lezárva ezt a kört a Kádár rendszerről és János Lajos könyvéről, ugyanakkor az egyén mi történetek is eléggé érdekesek, tehát konkrétan, jó, persze a szerző nem a saját személyiségét tárja föl, de igen, ebben a könyvben ez nagyon is ismert, egy önéletrajzi mű. Egyébként vállalta, amikor én velem itt beszélgetett, hogy hát az a bizonyos felnőtté válás, vagy a társadalomba való betagozódás, az egy rettenetesen nehéz dolog volt, mert az ember egyszerre akart is felnőtt lenni, meg nem is akart, mert nem voltak meg a keretei annak, hogy normális jövőképet rajzoljon föl magának. Bizonytalanság volt folyamatosan. De ha belegondolok, ma nincs.
Hát ugyanez, tulajdonképpen ez az, ami miatt úgy gondoltam, hogy ezzel foglalkozni kell. Azért, mert hogyha a közelmúlttal jobban tisztában vagyunk, akkor egy kicsit az rávetítődik ugye a jelenünkre valamilyen módon, és jobban értjük a jelenünket, amiben élünk.
Te hogy emlékszel vissza ezekre az időkre a te életedben?
Én nem, ha nem is teljesen azonos generáció vagyok, mert én egy fokkal idősebb vagyok. Hát nézd, az a család, amiben éltem, az valamelyest tükrözi ezt, de csak nagyon valamelyest. Ugye, mert az apai nagyapám a Horthy korszakban, tehát 37-től egészen 47-ig volt az egyetemi nyomda igazgatója.
Igen.
Az ő felesége mindenáron méltóságos asszony akart lenni, de a nagyapám egy ilyen válvonogató ember volt, tehát nem tülekedett.
Mm.
Az érdemei alapján lett ő igazgató, egyébként egy nyomdatörténész is volt, tehát tulajdonképpen a nyomdán keresztül volt ő igazgatója az egyetemi nyomdának, tehát nem irodalmi vonalon kapta meg ezt a státuszt, és a nagyanyám hiába akart mindenáron oda tartozni a valódi felső körökbe, uh-huh, a Horthy korszakban, a nagyapám meg nem akart.
Az antiszemitizmus a
feleségének, tehát a nagyanyám vonalán derült ki a későbbiekben, de ez nálunk nem volt téma, ugye, mert pont a nagyapám miatt, aki egyébként abszolút, hogy mondjam, németellenes gondolkodású ember volt, most a németellenest a második világháború és a hitleri korszakra értem, és nyilván a családban ez nem volt, hogy mondjam, tehát miután a nagymamám feltételezhetően félzsidó lehetett, nincsenek erre, hogy mondjam.
Nem is akartad megtudni?
Meg akartam tudni, hogy érted, elment, vagy kaptam egy ilyen születésnapi ajándékként ilyen, hogy miből állok én, és akkor hát egy ilyen 21%-ra kijött.
1% indián, tudod, most csinálta meg Hajdúszomból csak filmet.
Igen, de nálam egy 21% jött ki, és hát nyilvánvaló, hogy ez az a vonal, ami a nagyanyai. Ami mondjuk fűszerezve van azzal, hogy a több szemtanú szerint az ő apja, tehát a nagyanyám apja egy jelentős antiszemita volt, ami gondolom főleg, vagy hát úgy magyarázom én, hogy esetleg a saját feleségét akarta ezzel védeni, de most ebben nem érdemes belemenni, mert fogalmam sincs.
De foglalkoztatott ez téged?
Foglalkoztatott, persze, de eleve az én nagymamám, tehát apai nagyapám felesége volt, ő a második világháború alatt, tehát amikor a németek bevonulása után, ő valahogy segített zsidó embereken. Ezt onnan tudom, hogy egész...
kompenzált ezzel, vagy...
Hát kompenzált, vagy hát ugye ő nyilvánvalóan, tehát ez nem volt egy tényszerű dolog, sőt, ez nálunk nem volt téma, tehát nem véletlen, tehát ugye az se volt téma, hogy mi templomba járó emberek voltunk, ennyiben rokonítható vagyok Jánosi Lajoshoz, de ő evangélikus, egyébként én meg római katolikus vagyok.
De hívő gyerek voltál?
Abszolút, sőt, minisztráltam érthetetlen sokat, tehát túlzásba víve a minisztrálás, de kb. 17 éves koromig műveltem ezt, és volt egy kidolgozott. Hát mert hogy a József Attila, hogy az Isten nem találtam, csak papot találtam egyházban, de mindegy, de az az érdekes ebben, hogy arról se volt szó, tehát sőt, az kifejezetten tiltott volt, hogy ne mondd senkinek, nem szabad erről beszélni.
Hát persze, ez
tehát
akkor,
ezt is, mert egyrészt úttörő voltam, ott megkötötték a kisdobos nyakkendőt, közben hittanra jártam, rám kötötték ugye az úttörőnyakkendőt, közben első áldozó lettem, aztán még bérmálkoztam is, de mégis, mint kultúrával foglalkozó fiatal gyerek, kamasz, hát mindenben csináltam valamit, és az csak az úttörőszövetségen keresztül lehetett csinálni, érted? Tehát ez önmagában olyan ellentmondás volt, gondolom, amíg erre ráterheltek volna egy zsidó származást, akkor aztán már végképp nem lehetett volna mit mondani, és ez, hogy lehet ezt egyáltalán megérteni? Érted? Tehát ez világos, és ugye akkor sem, hogy mondjam, a normális ember ezzel nem dicsekedett, ugye, mert az antiszemitizmus azért egy bujkáló valami volt abban
hát
az időszakban.
Az antiszemitizmus is, meg a zsidó
lét. Igen, és
is,
hozzánk ugye? Egyébként jártak papok is, ugye, mert hát
apukát fantasztikus ember lehetett.
Az apám?
Igen.
Ezt hogy érted?
Mert olvastam róla mindenféle
érdekes. Hát elég érdekes ember volt, de ő nem élt velünk, tehát ő egy linkóci volt.
Tehát nem ő miatt jöttek a papok.
Nem, sőt, tehát az apám az úgy tűnt, tehát én gyakorlatilag én kisgyerekként őt nem is ismertem.
Tényleg?
Hát abszolút nem, mert kétszer-háromszor följött pénzt kérni az apjához, aki a nagyapám volt. A nagyapám nagyon rendes volt, miután meghalt a nagyanyám, mi odavett minket, az anyámat és a nővéremet.
Ott nevelkedett,
ő volt egy nagyapám volt, és van nem volt más, azt hiszem, vagy az anyámmal nem hiszem, hogy bármilyen viszonyba keveredett volna, de tulajdonképpen ez volt a fölállás. És néha, hát az apám egy disznó, mondták jóval később, amikor ez már ki kellett, hogy derüljön. De addig azt mondták, hogy édesapátok vidéken dolgozik, ez volt a duma.
Mit csinált akkor? Miért olvastam én azt, hogy ő egy ilyen remek
ember volt? Azért, mert ugyanakkor ő aztán, tehát ő színházrendező volt egy darabig, és aztán tulajdonképpen a jó fejsége, hogy úgy mondjam, abban nyilvánult meg, hogy fölismerte, hogy talán nem elég tehetséges ehhez, és gyakorlatilag hátat fordított a nyilvános színháznak, és az amatőr mozgalomban tette magát nevezetessé, sőt, egy nagyon fontos figurája volt az amatőr színjátszó mozgalomnak, aztán később még nemzetközi szinten is a középerű vagy európai amatőr szövetségnek volt elnöke egy rövid ideig, tehát ő egy jelentős figura volt.
És felnőtt korodban sem, vagy
aztán, amikor én tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni, 11 éves koromban elkezdtem neki önálló leveleket írni, meddig az anyám diktálta ugye, a leveleket apámnak, akit ő egyébként egy disznónak tartott, és csak egyet nem mondott meg, hogy ők elváltak. Tehát ez rettenetes.
De hogy kedves apukám, nem hiányzol, mert nem hoztál pénzt, vagy ilyeneket?
Nem, drága édesapám, hogy vagy? Mi nagyon jól vagyunk, most kaptam egy négyes, nem tudom én, számtamból, ilyen típusú levelek mentek.
Na, és akkor 11 évesen miért?
Mi 11 évesen veled? Elkezdtem foglalkozni, illetve meggyőződésem volt, hogy belőlem színházrendező lesz. Hogy, és
mi,
akkor...
miből jött ez?
Mert figyelj, hát egyrészt láttam a Hamletet,
11 éves korban már tudom a Hamletet.
Igen, Gábor anyám, illetve van, mert később, várjál, te, 65, de, mert anyám jegyszedő lett a Madách Színházban. Igen. Mert ugye nem akart minket egyedül hagyni kvázi, hanem este ment el dolgozni.
Ez a Gábor Miklósos
Hamlet, igen. Tehát azt tehát kamaszként, vagy fiat
hát azért
kiskamaszként.
Azért az akkora hatással volt.
Láttam, nagyon nagy hatással volt rám, és akkor rögtön az, amikor hazamentünk fél 12-kor, akkor levettem a polcra a Hamletet, és azonnal elolvastam, és láttam a szemem előtt az egészet, akkor utána másnap építőkockákból kirattam a színpadot. Mindegy, szóval ez akkor beindult egy ilyen nagyon nagy vágy, és nagyon nagy erővel, és akkor elkezdtem írni apámnak levelet, hogy küldjön nekem szakkönyveket, mert azt akarom. És akkor tulajdonképpen én 11 éves koromtól kezdve igazából színházi szakkönyveket, amik föllelhetők voltak.
És meg is hatodott apád, úgyhogy küldött
szakkönyveket? Nem hatodott meg, hát gondolom, hogy nem tudom, hogy mi történhetett akkor, de később ezt úgy pártolgatta, ezt a dolgot egyrészt pártolta, másrészt meg ott volt előttem az ő kudarcos pályája, amit nem hazudott át, tehát tulajdonképpen őszinte viszonyunk volt az apám.
Azon csodálkozom, hogy nem rögtön színész akartál lenni, mert hogy a Gábor Miklós féle Hamlet játék, az például bennem is ébredtett ilyen vágyakat, hogy odaállni egy színpadra, és ilyen gyönyörűen elmondani valamit.
Igen,
színész
nem akartam lenni, apám mondta, mert egyszer valami, azért annyiból igen, hogy az exhibicionizmus volt bennem, de De mondjuk olvastam bármit, akkor az megjelent előttem, és szerepet osztottam.
Á.
Tehát nem az volt, hogy ezt én, tehát hogy én lennék mondjuk a Borna nem Issza Gergely, ezt soha nem gondoltam, de hogy ki legyen a Borna nem Issza Gergely a magyar színész krecliből kiemelve, azon gondolkodtam.
Mert ismerted már a színészeket?
Rádió, tehát a rádiójátékokat mindig
hát akkor
hallgattam.
Egy
nagyon érdekes volt, meg közben ugye, tehát rám két dolog volt ilyen értemben hatással kicsi gyerekkoromban. Egyrészt a mesejátékok, rádiójátékok, amiben fölismertem a színészek hangjait, másrészt meg Szepesi György természetesen, aki meg közvetített, és elképesztő szenvedély sugárzott abból, amit ő művelt. Úgyhogy én nagyon sokáig például futballisták is színészeknek is gondoltam. Tehát voltak ilyen gomfociaim, és akkor a gomfocira ráragasztott futballista képeket fölruháztam mindenféle tulajdonságokkal. Aha. Tehát, sőt, nem is akármilyen tulajdonságokkal. Tehát őket láttam igazi férfiaknak, őket láttam kvázi hősöknek, beléjük láttam nagy kulturális tudást. Tehát én számomra például az, hogy egy futballista nehezen beszél, vagy nem nagyon tudja megfogalmazni azt, hogy ő mit csinál az életben, az számomra egy borzalmas csalódás volt. Tehát én ténylegesen, én emlékszem, hogy a Honvédnak a jobb hátvédjét, Kotászt, így hívták, hogy Kotász, aki ugye az a tanúban is volt egy Kotász, mindegy, de a Kotász az számomra valamelyik kis szerepet játszott az én Hamletemben, amikor ott az építő kockák, Kotász azt hiszem Marcellus vagy Bernardo volt. Tehát én teljesen összezavarodott ez bennem, de mindegy, mert én ezt, tehát hogy mondjam, én így láttam.
És a nőkre akkor milyen szerepet osztottál? Ezek szerint...
De az életemben?
Nem, hát az életedben is mesélhet nyugodtan, de egyenre a kisfiúnál tartunk, aki a színházban szerepeket oszt. Mert hogy a férfiakról beszélsz, hanem meg focistákról, hogy a nőknek nem volt igazán értéke,
de
vagy számodra?
De hogy nem, sőt, hát figyelj, azért egy kamasz fiú, akiben az ivar érettség beindul, azért gondol egy-két dolgot a nőkről. Tehát,
Tehát játszottak a te által elképzelt darabokban a nő.
Persze, meg ábrándoztam. Nagyon sokáig színésznőkről ábrándoztam.
Igen.
Lehetséges.
Na, és aztán a továbbiakban volt egy rövid periódus, amikor mi összetalálkoztunk.
Igen.
Ez akkor volt, amikor mind a ketten fiatal riporterként a Magyar Rádióban dolgoztunk.
Igen.
Én valamivel idősebb, te meg nem sokkal
nem
fiatal a riporterként.
Nem gondoltam, hogy idősebb
vagy nálam egyébként. És ott úgy bukantál fel, mint aki tulajdonképpen erre a szakmára készül. Nekem az akkor valahogy nem derült ki, hogy te inkább a színészet felé, vagy a színház felé kacsingatsz. Úgy nem is nagyon tetted közzé talán, vagy lehet, hogy én nem hallottam róla, hogy te azért vagy ott, mert nem vettek fel az akkori főiskolára.
Igen, ez így volt, de ez, nézd, akik engem oda vittek, egyébként Stefka István és Orzsgyáni Csaba voltak, akik engem oda behaláztak, hogy úgy
de
mondjam.
Hogy találtak rá?
A Stefka István jött.
Aki azóta teljesen megromlott, de akkor rádiósként
nagyon-nagyon jó fickót láttam benne, aki kijött a Kafka Margit gimnáziumba, ahol én oda jártam diákként, és akkor volt ez a Diák Tarisznya című műsor, és ő jött oda a riportot csinálni, nem tudom honnan, és akkor én is oda akadtam az ő mikrofonja elé, és amúgy viszonylag jól beszéltem.
Akkor még jól beszéltél, mert
akkor
most
tudod, most még ez egy döcögősen megy, és sokat állok meg beszéd közben. Mindegy, de akkor a Stefka még egyszer kijött, és akkor megint, akkor már név szerint is keresett, hogy megint mondjak valamit, és akkor utána bement a rádióba, és mondta az Orzsgyáninak, hogy itt van ez a srác.
Orzsgyáni Csaba majd, volt akkor ennek a bizonyos Diák Tarisznyának a
főszerkesztője és vezető.
Én is dolgoztam abban, képzeld el,
hát,
ha emlékszem.
Ennyiből rokonság van köztünk, és akkor ott a mondták nekem, hogyha nem sikerül a felvételi, akkor egy kicsit kezdjek el külsőzni, és hát sajnos vagy nem sajnos
nem sikerült.
És miért
nem sikerült a felvételi? Ha ugye ennyire rá voltál készülve, a 11 éves korodóta könyveket olvastál, elképzelted,
hát eleve ugye rendezőszak nem indult, amikor leérettségiztem, bár az sem volt tökéletes az érettségi, már háromszor érettségiztem matematikából.
Mi?
Igen, háromszor.
Ilyen rossz tanuló voltál?
Hát a matematikát egyáltalán nem fogtam föl. Nem fogtam föl.
Azóta se,
sőt, hát most, ha most, nagyon nem, tehát mondjuk így, hogy nagyon nem. Harmadjára nagy nehezen sikerült, de később kiderült, hogy protekcióval, tehát... Na mindegy, ugye Meyerhold az meg 7-szer bukott, még a nagy Szovjetunióban, és ettől én nekem volt elég igazolásom. Mm-hmm. Hát ha Meyerhold 7 tantályban.
Na jó, szóval érettségére sem teljesítettél olyan
nem volt
szépen.
De mindegy, de ez nem azért nem vettek föl, mert a harmadik rostán elvesztettem minden önbizalmamat. Tehát addig nagyon...
Valaki megijed?
Nem, figyelj, képzeld, hogy ugye eleve, úgy számomra ezek nagyon jelentős emberek voltak, a tanárok. Tehát
akkor kik felvételiztettek téged?
Mindenki ott volt. Tehát a Várkonyitól kezdve, az Ádám Otton keresztül, Kazimír Károly, Békés András, Major Tamás. Sorolhatnám, ugye
tanított
mindenki.
Tanított is téged, aztán később.
Igen, később tanított, és egyszer csak felszólt valamit a Várkonyi, hogy a színpadon kellett valamit csinálni, és én úgy ettől összecsináltam magam, mert annyira nagy, tehát nagyon nagynak éreztem őket hozzám képest, és ettől minden önbizalmam elszállt, és nagyon gyengén szerepeltem az utolsó fordulóban. Aztán utána a következő évben jelentkeztem rendezőszakra, hát oda meg, hát aztán ott azt csinálják az emberrel, amit akarnak. Tehát
mit csináltak veled, te
hát,
szegény?
Egy Gyárfás Miklós nevű ember azt kérdezgette, hogy mennyi ideig tart az ember tragédiája.
Hogy hány percig?
Hát én is ilyeneket kérdeztem, hogy hány percig, vagy hogy mi a történet, stb.
Azt kezdtem, hogy örökké tart az ember tragédiája.
Mindent mondtam, ilyeneket is mondtam, de ki kellett találnom, hogy ő mire gondol. Na most hát ez...
Ezt nem nagyon lehet. És mire gondolt, tudod most
és
már?
Azt mondta, hogy Éva a darab elején szűz. Mit mond a darab végén? Anyának érzem a Ádám magam. Tehát tulajdonképpen annyi ideig tart a darab, amíg Éva megtudja, hogy terhes. Vagy hát mondjuk elkezd nem menstruálni, most mondjuk így. Hát most érted? Hát most egy ilyen, hát ez hát ott...
Nem érezted, hogy akkor inkább nem ide akarok járni.
És akkor
járni.
Utána visszahívtak, és akkor azt mondta a Békés András, aki indította azt az osztályt, hogy hát úgy látjuk, hogy ön nem alkalmas és kevés.
Szegény gyerek.
Tehát az, aki ott ül tanárként, hát az akkora tudás birtokában van, hogyha persze arra kíváncsi, hogy én eltalálom-e, hogy ő mire gondol, akkor azért azt... Hát, érted? Ott világossá vált, hogy ez nem fog menni, és apám, akivel akkor már nagyon jobban voltam, ő azt mondta, hogy nyugodtan színészként is válhat az ember rendezővé, és sorolt egy ki mindenki, ugye hát Várkonyi, Major, stb. Tehát bőven volt a magyar,
kezdte,
de persze, igen. Meg hát aztán hát a nagy Jubimov is hobbiván volt, érted? Tehát most mindegy, meg a Strehler is, tehát nagyon sokan színészből lettek rendezők, és akkor utána megint megpróbáltam a színész szakot, és akkor már nagyon fölkészült
voltam.
Tudtad,
hogy mit kell csinálni.
Igen. Addig voltam a rádióban, amíg föl nem vettek.
Máté Gábor a vendégem a Dobbszerdában, rendező, színész, tanár, sok-sok díj tulajdonosa, és a Katona József Színház főigazgatója.
Fő? Hát egy sima.
Vagy mi?
Úgymond, de hivatalosan ügyvezető igazgató.
Ügyvezető igazgatója.
KFT vagyunk.
Legyünk nagyon hivatalosak, akkor igen. Ügyvezető igazgatója. Még egy évig körülbelül?
Igen, nagyjából. Hát kicsit több, mint mert 26 január 31-ig.
Igen. Jó, majd akkor ezeket a hónapokat meg fogjuk számolni, de még maradjunk ott, hogy akkor a rádiózás. Tetszett neked egyébként?
Tetszett nekem, de nem voltam jó, tehát ezt nem tudtam
csinálni. Csináltál riportot?
Csináltam nagyon rosszakat. Nagyon rosszakat.
Nem mondom.
De csináltam jót is, de azt előre kitaláltam, de mindegy. De
inkább te akartál beszélni?
Nem. Hát rájöttem, hogy nem vagyok kíváncsi. Ugye az első riportom, az építőtáborba kellett menni, hogy ott ugye fiatalok, és vagy egy srác fönn volt egy almafán, és azt kérdeztem tőle, hogy mit szedtek ti itt, és az volt, hogy almát. És itt megálltam. Jó, oké, de most mit kérdezzek? Érted? Ezen túl, hogy mit szedtek, amit egyébként láttam, hogy
ugye
alma.
Ugye ilyen nehéz,
és
ami
milyen hülye kérdés, amikor látom is, hogy ez egy alma, hogy most mi legyen a következő, és akkor várja, és akkor jött a táborvezető, akinek éppen kiúzták a fogát, és erre, hogy ne fájjon, ivott rá konyakot, és dőlt a vér a szájából, és én meg próbáltam a mikrofont így aládugni, hogy ne csöpögjön bele a vér. Ez volt az első. De utána csináltam egy pár izgalmasabb dolgot. Volt egy fogászati hónappal kapcsolatos riportom, az jól sikerült, meg volt egy... Van egy olyan, azt hiszem, talán Sóskuti Márta találta ki, hogy Magdolna, Lenke, Kinga, egymás után vannak így a...
Névnapok?
névnapok nyáron, és akkor mentem különböző nőkhöz, tudod, akiket így hívtak, és akkor vittem nekik virágot, meg nem tudom, és akkor az érdekes volt.
Neked.
Meg nekem, az abban valahogy érdekelt voltam.
Na jó, de akkor jött a színház.
Igen.
Milyen volt akkor a főiskola? Mert azt mondom, hogy egy eléggé jó periódusa volt a Színház és Művészeti Főiskolának, ott a Vas utcában.
Hát ugye eleve, akik tanítottak,
hát a legjobbak, a legjobbak,
és véletlenül így alakult, hogy a major volt ugye az egyik, akinek a Székely Gábor volt a tanársegédje, Simon Zsuzsa volt a másik mesterség tanár, akinek a
Babarczi László. Major nem volt nagyon félelmetes tanár?
Nem, egyáltalán nem.
Nem. Mert volt, aki úgy emlékezett vissza rá.
Nyilván az 50-es években szerepe az más volt, és hát, hogy mondjam, a féltehetséget nehezen viselte, meg hát nem tudta mindenkinek a nevét, az nagy dolog volt, ha már tudta a nevedet, tudod, mit tudom.
Tiédet tudta.
A nevet egy idő után tudta, és az kitüntető volt. Mm-hmm. Tényleg kitüntető volt.
Tehát,
de az viszont nem oké, hogy nem tudja a tanítványok nevét. Tudod, szóval inkább ilyen. Szóval abban volt...
Nagyképűség.
Nem tudta megjegyezni. Mm-hmm.
Ki volt rád úgy igazán nagy hatással ezek közül, az emberek közül? Mindegyik, jó, vagy
színházi
volt kiemelkedő?
Értelemben mindenképpen a Székely Gábor volt, aki nagyon nagy hatással volt rám, tehát úgy, ha azt lehet mondani, hogy valami úgy a gondolkodásomat, vagy színházi gondolkodásomat megváltoztatta, azért az ő volt. Tehát mondjuk egy ilyen 180 fokos fordulat, hogy addig valamiket, ugye, hát nyilván...
És mi az, amit Székely Gábortól úgy igazán átvettél, vagy ami máig hat rád, hogyha arra gondolsz, hogy mire koncentrál az ember rendezőként,
hát nézd,
vagy színházként?
Főleg az volt a különleges benne, hogy ugye ez egy nagyon hiú szakma igazából ez a színészet. A siker és egyebek nagyon könnyen megtalálják, ha az embernek szerencséje van, megtalálják, megkörnyékezik az embert, és ő valamiféle igényességre és elégedetlenségre, belső elégedetlenségre nevelt mindenkit.
És tehát, ő kritikára?
Hát arra is, mert ő magán, tehát rajta magán lehetett látni, gyötrődést lehetett rajta érezni, tudod? Tehát aki nem elégszik meg, aki tovább tekeri a dolgokat, tehát állandóan, ami megszületett, az biztos, hogy csak egy megoldás volt az ezer közül, és állandóan egy nagyon különleges állapotra helyenként hergelte a színészeket, vagy a színészeit, és a főiskolán is hát ennek bizonyos momentumait érzékeltük. Tehát gyakorlatilag azért úgy bánt velünk, tanítványaival, mintha kész színészek lennénk. Tehát ő nem úgy bánt velünk, hogy ezt még, ja, hát ezt még meg kell tanulni, ja, hát ez inkább olyan volt, hogy ha egy szituáció...
volt a...
Hát inkább mondjuk talán inkább műhely volt, vagy volt egy szituáció, aminek a kibontásában az, hogy mi történik két ember között, mi van a fejében, miért mondja, hogy mondja, miért az a mondat születik, azt a mondatot ő igazságnak fogta föl, amit egy-egy ember mond a másiknak, a mögé egész életsorsokat bírt elemezni, és abban kellett megszólalni. Hát ezek aztán későbbiekben is még, amikor már nem akárkikkel dolgoztam a pályán, később is sokszor volt, hogy én az ő figyelő szemét érzékeltem, noha nem volt ott. Tehát tudod, amikor
tehát valahol
az
ember, ott igen, volt, valahol mindig a háttérben az a gondolat. És akkor a színészet is érdekelt kellőképpen kezdetben, vagy rögtön arra koncentrált, hogy te rendező akarsz
lenni? Igen, a Simon Zsuzsa az eleve hangoztatta is, hogy belőlem úgyis rendező lesz, tehát én ott valamiért jó voltam az osztályában, hogy ott voltam, néha jobban értettem, hogy ő mit kér, mint az osztálytársaim, és akkor azt én, mint egy ilyen...
De jó színésznek érezted magad?
Egy darabig egyáltalán nem, és aztán utána voltak olyan momentumok, ott volt egy hangképző tanárnő, az Ónódi Márta, aki hát egy csodálatos tanár volt, és ő tulajdonképpen ő szedte ki belőlem valamiféle olyan típusú érzékenységet, amiben egyszer megéreztem, hogy ha én ezt magamévá teszem, azt az érzékenységet, amit addig nem nagyon gondoltam magamról, akkor lehet helyem ebben.
Ezzel tud magyarázni egy kicsit jobban? Valami példával?
Hát, hogy ugye, ugye, aki ott van, az hisz magáról valamit, vagy én is hittem magamról valamit, de ott a tóligokat az ember azt hiszi, hogy ő tudja, hogy mennyi, mi a hang, most egyszerűen mondom, hogy mi a hangterjedelmet. Tehát ha mondjuk ezt lefordítom egy énekre, akkor vannak ilyen minimumok és maximumok, tehát
meddig tudsz fölmenni,
és amikor ő másfélszeresére viszi föl azt a valamit, az nem csak azt jelenti, hogy azt a valamit ki tudtad énekelni, mert nem is vagyok éneket, nem is éneklek jól. Tehát valamit túlfeszít, valamit átug, egy határt, át tudsz lépni egy határt, és ez be van bizonyítva hangilag, hogy átlépted a határodat, a saját határodat, ez visszavetít mindenre. Tehát, hogy nem annyi vagy csak, amennyit
emiről azt hiszem. Tehát, hogy bátrabb legyél, hát, kipróbálni magad.
És érzelmileg is ki tudod lendíteni olyan dolgokból, amiben azt hittem, hogy az nincs tovább. Tudod? És akkor megismered, és akkor ennek elkezdesz örülni, és elkezded tudni, akarni használni.
Mi volt az a szerep, amiben úgy érezted, hogy na ez tökéletes.
De figyelj, olyan nem volt egyrészt, másrészt meg az, hogy amikor ő ezt kiszedte belőlem, akkor olyan állapotba kerültem, mondjuk teljesen egyrészt úgy éreztem, hogy van egy ember, aki mindent tud rólam, noha nem tud rólam, mert vagy pár dolgot biztos ebből levet, hogy én milyen vagyok, de az, hogy valakinek úgy voltam a kezében, hogy úgy éreztem, hogy én oda is adnám magam neki. Tehát ez egy kicsit olyan, mint egy rendezőnek, hogy az ember oda teszi magát, ott van a színész, hogy de tessék, csinálj velem, amit akarsz, mondd meg, mit csináljak, és én most olyan állapotban vagyok, hogy bármit meg tudok csinálni. Hát tudod, tehát ez egy ilyesmi.
Ez nagyon izgalmas
érzés. Nagyon, persze, és úgy, hogy erről nem tudsz. Tehát az, hogy mit tudom én, azt gondolod a színészetről, hogy te azt tudod, mert miért ne, hát fölvettek, hát persze, hogy tudom, stb. Meg, hogy jól el tudom mondani, meg nem tudom, de hát ott még mi minden van azon túl, amit meg lehet mutatni, és főleg, amit önmagadból meg tudsz mutatni, ugye, mert a színészetnek ez egy fontos része, hogy a személyiségből mi jön ki.
Aztán mikor döntöttél úgy, hogy na jó, akkor most a színészet től egyel arrébb lépek, és a rendezés most már biztosan a célom és a pályám.
Hát nézd, azt én mindig akartam, csak...
Kaposvár lett ez?
Hát nézd, Kaposvár, amikor oda kerültem, akkor a Babarci tett egy ígéretet, hogy majd, hogyha úgy alakul, akkor rendezhetek.
Kaposvárra hogy került akkor az ember? Mert ugye ez volt a kaposvári színház csúcsperiódusa, amikor te
hát
ott
ugye,
voltál.
Ott amikor azután, hogy a Zsámbéki Gábor elment a Nemzetibe, a Székely Gábor elment szinte a Nemzetibe Szolnokról, de a Zsámbék ugye Kaposvárról, ott volt egy megüresedés. Nem csak azok mentek el, akiket magával vitt a Zsámbék, hanem azok is elmentek, akik megsértődtek, hogy őket nem viszi. Tehát ott ténylegesen egy jelentős üresedés.
Igen, mert előtte is volt egy csúcs, a kaposvári aztán jött ez a második hullám.
Igen, tehát az első csúcs, hogy úgy mondjam, azért az a Zsámbéki vezetésével zajlott, a második csúcs meg a Babarci vezetésével zajlott, és ott tulajdonképpen nem csak mi négyen főiskolások, a Básti Júli, Bezerédi Zoli, az Eperjes Károly és én mentünk Kaposvárra, hanem akkor szerződött oda a Jordán Tamás a Lázár Katival, pluszban visszatért a Pogány Jutka és a Koltai Robi. Igen. Tehát tulajdonképpen ennyien, tehát ez 8 színész.
És ezt csak én mondhatom, mert te nem fogod mondani, hogy ez akkor a legeslegjobb neveket jelentette.
Hát nem, most igen, nem jelentettek rossz nevek, és tulajdonképpen nekünk is hát egy nagyon jó indulás volt, mert állandóan jobbnál jobb szerepeket kaptunk, abban meg lehetett mutatkozni.
Hát nem beszélve arról, de erről már több szó esett itt is a Klubrádióban, meg mindenhol, meg olvashattunk róla, hogy olyan környezet volt, és egy olyan terep, amilyen nem adódott tulajdonképpen sehol máshol, még az ország más színházaiban sem, vidéki színházakban, hogy egyszer csak egy közösség lett, egy olyan erős közösség, amiből nem is nagyon akartak az emberek kilépni sem erre, mert annyira jól érezték benne magukat.
Igen, hát ez nagyjából azért igazából a rendezőknek volt köszönhető alapvetően, és főleg annak, hogy akár a Zsámbéki, aki aztán később is így dolgozott, és akár a Babarci, ő nem féltékenykedett, és nem irigy lett a jó kollégákra, az egyéb jó rendezőkre, hanem igyekezett azt a rendezőt oda vinni magához, akiben igazi képességeket
látott. És hát ne felejtsük el, hogy egy olyan politikai periódusban volt ez az első is, meg a második hullám is valójában, ami hát szóval már a halála, igen, vagy nem tudom most, hogy október 23-án igen, hangzik el a mi beszélgetésünk, hogy itt az, hogy te például konkrétan az 56-os forradalomra utaló színészi gesztusaiddal kiálltál, ez óriási dolog volt. Akkor ezt egy mai hallgató csak akkor érti, hogyha már akkor is élt.
Igen.
Nem?
De.
Az hogy volt egyébként?
Az az érdekesebben, hogy a valamennyien, akik ott voltunk, máshogy és másra emlékszünk ebből. Én úgy érzem, hogy én vagy jobban be voltam avatva, a többi színész kollégám inkább ezt úgy meséli, hogy az Ács se tudta, hogy mit csináljon, én meg nagyon úgy
Ács János.
Az Ács János, aki rendezte a darabot, én meg úgy érzem, hogy tulajdonképpen az Ács az első pillanattól kezdve ezt kereste, ami végül született, és aztán volt egy olyan nap, amikor megkérte az Ilovszky Bélát, a színházi fotóst, hogy fotózza le a Korvin közt. Uh-huh. Tehát, hogy a Korvin
szemszögből.
Igen, de az is érdekes, hogy ugye az Ács Jani akkor ott lakott.
Aha.
Tehát volt egy periódus az életében, amikor ott lakott, nem tudom, én nem akarok túl, az azt 16 négyzetméteren egy ilyen mosókonyhaszerűségben lakott akkor a Jani, és lefotóztatta ezt a helyet, és lejött a Kaposvárra az Ilovszky, és a Jani fogta a kezében a képet, és egy nagyon rövid időre letette az asztal, és utána gyorsan eltakart, és megkérdezte, hogy mit láttunk.
Az egész gárda?
Hát akik ott ültünk
ott
egy asztalnál,
ott a 68-an
ültünk az asztalnál. Uh-huh. Akkor ott bizonytalankodtunk, akkor megint levette azt a valamit, amely letakarta, és megint utána gyorsan, tehát egy olyan 5 másodperc múlva letakarta, hogy mit látunk. És akkor többen ilyen, főleg francia városképre gyanakodtunk, tehát nem ismertük fel a Korvin közt. Uh-huh. És az ott az érdekes, hogy tulajdonképpen ettől ő megnyugodott. Tehát azt akart, hogy ez legyen a zárókép, hogy ennyi időre gyakorlatilag fölhúzódik a háttérben, fölhúzódik ezek.
Aki rájön, aki nem.
És mire följött a tapsfény, addigra ez már eltűnt, ez a kép.
Erre tehát nem emlékszem, hogy ez ilyen gyorsan.
Ez nagyon rövid ideig. Ez nagyon
de valahogy mégis beégett.
Igen, és hát nyilván aztán ez el is terjedt, hogy ez az.
Igen.
Tehát már mindenki látta,
hányat
hogy ez
írunk?
Mi.
82?
81.
81
decemberében
hát
voltam.
Akkor azt, hogy 56-os forradalom, hát ilyet nem lehetett mondani.
Hát
de a Korvin
nem.
köz sem igen, volt igen, igazán igen, publikus
igen,
hely.
Igen, igen, igen.
Úgyhogy ez nagyon nagy bátorság volt akkor az Ácstól. Valamelyiktekben felmerült, vagy benned esetleg, hogy ez veszélyes?
Vagy hát ez világos volt, hogy veszélyes, mert hát egyrészt ugye akkor erről nem lehetett így beszélni, másrészt meg azért jöttek ilyen pártemberek ellenőrnek, és ilyenkor Babarczy leültette maga mellé a páholyba ezeket a párt funkcionáriusokat, és amikor olyan részhez ért a darab, akkor
valami?
Mindig mondott nekik valamit.
Igen,
volt egy ilyen trükkje
aha.
a Lacinak, és akkor ő fantasztikusan, jó érzéke, mindig épp akkor mondott valamit, amikor valami kényes dolog zajlott a színpadon. És tulajdonképpen mire fölfogta az ember, mi akkor már máshol volt szó.
Elterelte a figyelmet.
Ezt rendszeresen csinálta.
Aztán mi lett erre a reagálás?
Hát a komoly reagálás volt.
Ugye,
csak az volt
ebből,
hogy
hát ugye? Baj
igen,
volt.
Meghívtak minket a Bitefre, ugye, ami Belgrádban igen. egy színházi fesztivál volt, amit aztán meg
legnagyobb
is nyertünk.
Legnagyobb színházi
de
fesztivál volt.
De tulajdonképpen le akarták az egészet valahogy állítani, de akkor már nem lehetett. És akkor a Köpeci Béla, aki akkor már
miniszter
volt. Kultuszminiszter volt, akkor ő írt egy ilyen elemzést a darab ellen, tehát tulajdonképpen ilyen pártfeladatot teljesített. Uh-huh. És,
de nem tiltották be?
De utána érdekes módon az Ács Jancsinak a következő előadását, azt leállították a Zsönének a Balkon című darabját, amit egyébként a Zsöné is letiltott, mert ő meg nem engedte játszani a szerte a világon, mert berágott az egész színház világszínművészetére. És,
ja, a blokk, és nem
és
konkrétan.
Aztán tulajdonképpen az a darab úgy ment, hogy Ács János kísérleti előadása, és összesen 5 előadást ért meg, és aztán utána volt egy olyan is még, hogy föltették a kérdést, mert ugye az Őrsi Pista, aki ugye hát enyhén szólva egy ellenzéki
hát.
író volt.
Az ellenzéki
tehát
író.
Tehát föltették a Babarczynak a kérdést, hogy vagy kirúg, és ott volt nálunk dramaturg.
Hogy kirúgja az Őrsit?
Vagy kirúgja az Őrsit, vagy bezárják a színházat.
És kirúgta az Őrsi, ezt hogy fogadta, nem emlékszem.
Rosszul fogadta, főleg azért, mert annak idején volt egy darabja, a Széchenyi, amit
igen.
a Pesti Színház játszott, amit szintén betiltottak, és a Várkonyi levette műsorról, de odaírta tollal a hivatalos papírra, amit mint Várkonyi Zoltán igazgató írt alá, odaírta, hogy ölel Zoli. És azt az őrsi mutatta. Nekem például ezt megmutatta. És azt mondta, hogy ezt a gesztust
de nagyon megsértődött a kurva
Barcira. Hogy a Laci ezt nem tette meg. Hogy ezt meg lehettem, de értette, hogy a színház fontosabb, mint ő, de hogy azért egy gesztus tehetett volna.
Valami jelzést.
Valami jelzést, mint ahogy a Várkonyi tett.
Igen, igen.
Tudod, tehát ez...
Vége volt a kaposvári periódusnak, és akkor egy kis hányatatás következett, ugye? Tehát nem egyértelmű volt, hogy te hova akarsz kerülni, vagy hova kerülsz.
Nem, a Székely Gábor rendezte a Katulluszt a Katonában, és akkor arra vendégként meghívott.
Ja, vendég voltam abban.
Vendég voltam a Katulluszban.
És úgy egyszer csak beférkőzhettél a belső körökbe a Katonában, vagy ez egyértelmű volt, hogy ott neked
nem
helyed
volt
van?
Nem volt egyértelmű. Én szerintem ott volt megüresedés, és akkor egyértelmű volt, hogy most oda jöhet egy fiatal ember.
És amilyen szerencséd van, és lehet, hogy ezt én rosszul mondom, de akkor kiavítasz, hogy azért te úgy általában jókor voltál jó helyen. A Kaposvári Színházról is ezt lehet mondani, igen. És a Katonáról is, mert ez akkor, mikor oda kerültél, az a Katonának volt, tehát a legjobb időszakában.
Igen, de rá egy évre elment a Székely, tehát akkor éppen igen. Volt egy roppanás.
Igen, de azért a Katona abba legfeljebb hiányzott nagyon a Székely, de folytatódott az a csúcs időszak. Tehát te olyan színházba kerültél Kaposvárról is, ahol nem kell szégyenkezned, hogy valami másodrangú vagy harmadrangú hely, sőt.
Igen, hát ez egy szerencse.
És ott akkor hogy alakult a te sorsod? Hogy fogadtak ott be? Mire emlékszel, ami meghatározó volt?
Hát arra emlékszem, hogy a Zsámpigi Gábor, aki aláíratta velem a szerződést, azt mondta, hogy ez legalább 2 év, amíg elfogadnak engem itt. Ebből 4 év lett.
Ez mit jelent?
Hát, hogy 4 évig éreztem, hogy
de mit, vergődtél?
Vergődtem, igen.
Konkrétan?
Nem is voltam jó a szerepekben, nem is éreztem otthon magam, tehát sok probléma volt, voltak magánéleti zűrök, volt egy lakásügyem, amit nem tudtam megoldani, és...
Válások?
A válás az később jött, aztán inkább az a lakásügynek volt némileg köszönhető. Tehát elég rossz periódusban voltam, tehát tulajdonképpen ott egészen odáig még a Platonovot nem kezdtük el próbálni és játszani, amit Asher rendezett, igen. És amiben én a Trileckit játszottam.
És abban nagyon-nagyon komoly sikereket
szaladtál. Igen, ott volt egy belső elfogadás lett közben.
Akkor hirtelen befogadtak?
Igen, már szinte hirtelen. Uh-huh. Igen, szinte hirtelen.
Hogy lettél a Katona igazgatója, ügyvezető igazgatója?
A Zsámbéki Gábor ugye hányban lehetett, ez 2010 körül azt mondta, hogy nem csinálja tovább az igazgatást.
Ő miért nem akarta? Egyszerűen csak a kora miatt, vagy de volt másokkal is?
A kora számított a legkevésbé szerintem ebben, hanem egyszerűen elege lett. Hát azért nem könnyű igazgatónak lenni. Tehát,
pláne egy ilyen színházban, ami külföldre megy folyamatosan.
Igen, de hát az mondjuk ez a jó része.
Róla szólnak, tehát,
igen, de inkább a folyamatos ellehetetlenülés, ugye itt hiába volt ilyen-olyan városvezetés, azért állandóan nyírbálták a költségvetésünket.
De akkor valahogy a színházi törvény éppen akkor még elkezdett működni, még 15.
Nagy viták voltak. Nagyon igen. Nagy viták legyen, vagy hogy legyen. Vagy tehát
inkább szóval neki ebből
az elvonások, tehát hogy mondjam, a rendszerváltozás után azért igazából az elvonások évei következtek. Igen. Emlékszem sok olyan próbára, amikor Zsámbékinek el kellett rohanni a fővárosban, mert mindig közölték vele, hogy éppen
mit
mennyi pénzt
el?
Vesznek el a színháztól, és ez
és
mindig...
ebből lett elegen?
Tehát olyan hívás soha nem érkezett, hogy azért menjen, mert most több lesz a pénz. Ilyen egyszer se volt.
És a színházban hogy fogadták azt, hogy ő nem vállalja tovább, hiszen hát ő volt a siker záloga?
Hát biztos volt bizonytalanság és ijegység is, és biztos nagyon sokan gondolhatták azt, hogy én ezt nem biztos, hogy fogom tudni csinálni.
De ő mondta
Zsámbéki
neked,
is
hogy...
egy kicsit szkeptikus volt.
Ő javasolta neked, hogy legyél te az igazgató?
Ez bonyolult, hogy ez hogy jön létre. Tudod, amikor kiderül, akkor ülünk együtt. Ugye hát én a színház főrendezője voltam 10 évig, tehát igen. Tulajdonképpen egy olyan státuszban voltam, amiben
elég egyértelműen
akár mondjuk következhetett volna is, de mondjuk egy olyan rendező, egy olyan művész van ott a Zsámbéki közelében, mint mondjuk Asher Tamás, akkor azért az teljesen normális, hogy ez a gondolat is megjelenik, hogy Ashernak kéne vezetni.
És miért nem
színházat, mert ő nem szeret ilyen helyzeteket. Nem ez a típus. Mm. Ő akkor egyébként is rektor volt a főiskolán, akkor már egyetemen, és ő azt elég jól csinálta olyan értelemben, hogy az ő egyik nagy szenvedély a tanítás, és a fiatalokkal való foglalkozás, és ilyen értelemben az jobban volt Hát neki való, ha szabad ilyet mondani. Mm. Egyrészt nem neki való az sem, mert ez az adminisztrációs téboly, ami azzal jár, hogy valaki rektor legyen, az nem a Tamásnak van. De ugyanakkor az a fajta figyelem és különleges tudás, amit ő képes átadni a növendékeknek, az egyértelművé tette, hogy ő a rektor, tehát sőt nem, hogy ő a rektor, hanem neki kell lenni a rektornak, mm-hmm. és valószínűleg ezt a státuszt és ezt a valamit, ezt nem dobta volna oda azért, hogy utána egy kétesebb történetbe belemenjem.
Ha mérleget kell vonnod a magad igazgatói pályájáról, akkor az hogy néz neki?
Most egyrészt váratlanul ért, tehát nem vagyok erre felkészülve, meg még nem is készítettem el ezt a mérleget, hogy úgy mondjam.
Hát még van egy éve,
még ott törhetem a fejét a mérleget.
Jó, inkább azt kérdezem, hogy van egy belső nyugodtság benned, hogy ezt én azért jól csináltam?
Nézd, vannak helyzetek, amikről bizonyos vagyok abban, hogy ez nem lett rosszabb a színház, mint volt, sőt, vannak olyan pillanataim, akkor néha azt érzem, hogy előre felementünk, tehát ilyen érdemes, hogy jobb lett, mert ez hülyeséget mondta. Mert mindig az előadások igazolják az, hogy a színház éppen milyen, és valahogy az mindig valamiért az igazgatónak is tulajdonítják, amiért nem teljesen fedi a valóságot.
De azért te ott mindig ott vagy, összes előadásnál látlak.
Hát persze, de hát igen, hát ott vagyok, de hát az, hogy valami hogy sikerül, arról nagyon sokszor legkevésbé az igazgató tehet. Az elvek, azok rendben vannak, a szándék, a jó szándék, és a munka az rendben van, és akkor van, ami nagyon jól sikerül, és van, ami kevésbé. Amikor kevésbé jól sikerül, akkor lehet mondani, hogy a színház a jó.
Az utóbbi időben voltak botrányok, vagy balhék a Katona igen. körül, független attól, hogy a politika persze állandóan pellengérre állította, és próbálta támadni ezeket a jó színházakat, és különösen a Katonát. Az egy nagyon kínos ügy volt, amiről te nem tudtál, és aztán valahogy igen. így, nem is tudom, hogy jól döntöttél-e, hogy kirúgtad azokat a kollégákat, akik miatt ez a jegy kiárusítás, vagy könnyített jegyárusítás a DK
számára. Hát a kirúgás számára. Erős szó, a közös megegyezést
közös
használnám.
Megegyezés. Ebben biztos nem érezted jól magad.
Persze.
Ez minek volt köszönhető? Szerinted nem figyeltél jól? Vagy...
Én hát hiába figyeltem arról. Tehát vannak olyan döntések, amik elérnek. Uh-huh. Ez nem ért el. Ez egy hiba volt. Tehát tulajdonképpen az, hogy a közös megegyezés mögött azért az van, hogy ilyet nem lehet csinálni. Tehát,
és ezt ők is belátták?
Hát, persze.
Azóta nincs feszültség a színházban, nem emiatt, vagy az elmúlt?
Ja, ez, persze, hát, ezt első belső feszültség emiatt nem volt, csak az volt a rossz, hogy a társulat se tudott róla. Ők azért teljesen jogosan azt képzelik, hogy tulajdonképpen jó kezekben van a színház. Mm. És ilyenkor, ha történik egy ilyen, akkor az elgondolkodható.
Igen, ez megbillenti a biztonságérzetet.
Meg, hát ők maguk se tudták, és az egy normális, hogy valaki, ha egy ilyen dolog történik, egy néző, vagy egy jó barát, aki nem belső ember, megkérdezi, hogy mi történt. És azért nagyon rossz azt válasz, hogy nem tudom.
Mm. Jó, de még most nem akarok ebbe belemenni, mert még azon is lehet vitatkozni, hogy tényleg olyan rettentő nagy baj-e, hogy bizonyos helyzetekben kiárusítunk könnyebben, vagy olcsóbban jegyeket.
Azt nem, mert látod, hogy ha veszel egy ízét, nem tudom, hogy ezt a blúzt, ami rajtad van, azt leszázalékolva vetted, vagy ezt
már én sem emlékszem.
Na érted, tehát ilyen igen, van, ilyen persze. Minden eladásnál van. Ha valami rajtad marad, akkor megpróbálsz tőle igen. megszabadulni. Tehát ez egy üzletileg, igen. ez teljesen rendben van. Az nincs rendben, hogy
egy kiemelt
hogy kiemelsz, ráadás egy pártot emelsz ki. Tehát ezzel én magam nem értek igen. egyet.
Volna ha bárki azok, lett volna az a párt,
ha bárki lett volna, tehát is. Ilyen nincs. Tehát igen, ezt azért tegyük ez hozzá.
Teljes. Még egy nagyon fájdalmas dologról muszáj beszélünk. Legutóbb mi akkor beszélgetünk egymással, amikor a színházfoglalás, és ez az egész szörnyű SZFE történet zajlott, és amikor tulajdonképpen te, mint tanár kellett, hogy pontot tegyél egy történet végére. Én akkor úgy láttam, hogy nagyon megviselt téged az, hogy a tanári létedet, azt valójában megkérdőjelezted az egész helyzet, ami ott kialakult a Vas utcában.
Igen, ez így volt, de főleg azért volt rossz, mert tényleg azt gondoltam, hogy ez az egész pályámnak egy részét kérdőjelezi meg. Nem is az, hogy megszünteti, hanem megkérdőjelezi. Tehát a hazugságok, amik akkor előjöttek, azok nagyon aljas módon. álltak elő. Most van egy szituáció, a Bodó Viktor összeszervezett egy új iskolát. Aminek én is résztvevője leszek, illetve vagyok, de hát az trimeszterekre van bontva, és én ott az egyik trimeszterben fogok dolgozni.
És ez egy kicsit kompenzálja az akkor kialakult nagyon-nagyon rossz
hangulatodat? Ezben igen, gyakorlatban majd, ha csinálom, akkor fogom látni, hogy kompenzálta-e.
Hogy 26. január 31-től mi lesz a katonában, azt most még nem lehet tudni, de te hogy készülsz erre?
Járok pszichiáterhez.
Komolyan? Nem persze, csodálom persze, egyébként, figyelj, tehát ez borzasztó nehéz.
Ez egy életfeladat, persze, tehát dolgozom rajta.
És tudod, hogy nehéz lesz.
Persze, nem vagyok hülye, persze. De lehet, hogy hülye vagyok, de dolgozom.
Azt is tudod, hogy utána mit fogsz csinálni?
Még nem, hát majd meglátjuk. Van elképzelésem, de még ez.
Ebben most nem avatsz be bennünket, nem baj, nem fogom erőltetni. Fú, még sok mindent kérdeztem volna a zenéről például, mert fantasztikus volt ebben a Jánosi Lajos féle darabban a zenei betétek
ötlete. Igen, egy csodálatos zenész is.
Meg azt is, hogy úgy tudom, hogy te a rock zenéért rajongsz, hogy csináltatok a katonában Csini Baba napot, és fogtok is. Ezekről mindről kellett volna beszélni, tehát már nincs időnk sajnos. Majd lehet, hogy még adunk alkalmat egymásnak egy ilyen beszélgetésre. Köszönöm, Máté Gábor volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál a mai műsorban. Loboda István, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Král Kevin, Rózsa Egyi Gábor és Csorba László segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Áradi Júlia volt. Viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.